Azt hiszem, több szempontból is kihívás volt ez az előadás, elsősorban nyilván az üzenete miatt, meg amiatt, hogy ebben az országban élünk, és hát a diákok, a végzős diákok, akik előadják, és akik nagyon jól megoldották végül is azt, amit rájuk bíztál. Én attól féltem, egy picit bevallom, hogy nekik élettapasztalatuk nincs, hogy vajon ezt hogy fogják ők ezt a kihívást venni. Számodra mi volt a nagy kihívás ebben az előadásban, meg az izgalom, hogy ezt rendezzed meg?
5 éve vagyok az osztályvezető tanár ennek az évfolyamnak, az első 3 évben Gecse Ramónával, és az utóbbi 2 éve Papévával közösen vezetjük ezt az évfolyamot. Annak idején arra kértek meg bennünket, hogy tanítsuk meg nekik a színházi szakmát, mert ahhoz, hogy szívhatássá váljon, nagyon komoly szakmai képzettségekre van szükség, és meg kell tanulni nagyon pontosan a színpadnak a folyamatosan mozgó szabályai. Az első számú feladatunk az volt, hogy úgy álljunk ki a közönség elé, hogy igen, ez a 8 ember, aki 8 hölgy, aki itt játszik, ez érett arra, hogy estéről estére bevonza a közönséget, érett arra, hogy a színház művészetet művelje. A művészetnek ugye a mi olvasatunkban többes számot használok, mert az egyetemen mi ezt így gondoljuk. A művészetnek a feladata, azon kívül, hogy tükröt tartson a világnak, az, hogy a világot megismerjük a művészeten keresztül, a színházon keresztül. Ugye matematikából nagyon pontosan megtanították nekünk algebrából, hogy 1 + 1 = 2. És az minden rendszerben 1 + 1 = 2. De ha színház nyelvén és a művészetek nyelvén beszélünk, akkor 1 + 1, az lehet, hogy nem 2, mert egy férfi meg egy nő lehet, hogy 3, mert van egy gyerekük is, lehet, hogy 2 gyerekük van, és akkor 1 + 1 = 4, és még folytathatnám. Tehát mi ezt tűztük ki magunk elé, elsősorban. Másodszorban persze természetesen a közönséget nem használhatjuk kísérleti bábónak, hogy olyan előadással álljunk a közönség elé, ami nézhetetlen, és tematikájában nem érdekes senki számára. Az én ideális felállításomban, vagy gondolataimban a legfontosabb dolog az, hogy ezek érző emberek mellett gondolkodó emberek is legyenek. Egy színész nem csak végrehajtó 2017-ben, hanem gondolkodik a világ dolgain, megfogalmazza a mondani valóját, nem csak közli a rendező gondolatait, nem csak közli az író gondolata, hanem ő maga teszi a szerepet azzá, ami. Most ez a darab ugye egy kortárs izraeli darab, ami nagy viharokat kavart az egész világban, mondhatnám. Főleg nagy problémákat okozott az izraeli ortodox körökben. Hát ez az izraeli zsidó vallásnak egy kemény ága. Az ortodox vallás nincs köze a román ortodoxiához. Azt jelenti, hogy nagyon komolyan olvassák a Tórát, és nagyon komoly szabályok alapján élnek, és nagyon zárt a közösségük. Nagyon nem tűrik azt, hogy valaki kívülről jöjjön be, és elmondja azt, hogy mit gondol. Nagyon zárt a világot. És innentől kezdve már nagyon közel van az a párhuzamosság, hogy mi is sokszor zárt világban élünk. Akár romani magyar kisebbségként is zárt világban élünk, akár európaiként is néha úgy érzem, hogy nagyon zárt világban élünk, és néha ugyanezek a kegyetlen szabályok működnek, mint egy rituális fürdőben. Ugye a darabnak a címe az, hogy mikve. A mikve rituális fürdőt jelent, ide akkor mennek el a hölgyek, amikor ciklus után egy héttel, amikor 7 tiszta napot megéltek, alámerítkeznek, és utána érintkezhetnek a férjükkel. Ez a fajta szabadság, amit ők ott megélnek egymás között, mert oda férfiak nem mehetnek be, családtagok nem nagyon jönnek be, ahol végre elmondhatják a gondjaikat. Ez a vágy mindegyikünkben benne van, hogy bár lenne egy hely, ahol én szabadon beszélhetek. Ezek a fiatal hölgyek a saját tapasztalataikat mondták el, és meg kell mondanom, hogy én most már olyan 27 éve tanítok, ez a mai generáció sokkal tapasztaltabb, sokkal műveltebb, sokkal jobban informált, mint évekkel ezelőtt. Generációk. Azért, mert sokkal több információs lehetőségük van, és ha egész nap azt látjuk, hogy nyomják a telefonjukat, nagyon sokszor nem csak játszanak rajta, vagy kommunikálnak ismerőseikkel, hanem információkat gyűjtenek. És az a generáció, amiknek nem mondhatsz hülyeségeket órán, mert fél pillanat alatt leellenőrzi, hogy az az idézet, amit mondtál, az jó vagy nem jó. Nem azt mondom, hogy én szeretem ezt az állapotot, de ezt tudomásul kell venni. és nagyon alkotó módon tudtak hozzájárulni ehhez a szöveg sikeréhez, és ennek a szövegnek egy koherens mondani valójához. Az az igazság, hogy nem tudom, milyen nőnek lenni. Lehet, hogy mivel 50 éve figyelem a világot, jobban látom a nőket, mint ők maguk, mert kívülről nézem, de bizonyos részeken és bizonyos helyeken csak ők tudták megoldani a kérdéseket. Mondtam, hogy na, én idáig elkísértelek benneteket, innentől kezdve ti jöztök, ez a ti életetek, ez a ti történetek, én nem tudok erről nektek direkt forrásból mesélni.
Ez volt az az együttműködés gyakorlatilag, az ő rendezésük is itt egy picit hozzáadódott a darabhoz, hogy akkor a női létet, azt ők.
Az egész rendezési folyamat egy párbeszéd volt folyamatosan. Én nagyon ritkán rendezek, mert nem az elsődleges szakmám, de nagyon szerettem csinálni, bevallom őszintén. De mindig úgy képzeltem el a rendezést. Rendezőként sem vagyok autoriter. Én imádok párbeszélni azokkal, akikkel dolgozom. Végül is ők viszik a bőrüket a vásárra. A közönségnek a nagy része nem tudja, ki a rendező. Ő azért jön színházba, hogy lássa, mit tudom én, Korpós Andrást, vagy Kis Borát, vagy Györfi Andrást. Ő az emberekre kíváncsi, ők az alkotók. És mivel, hogy én voltam a másik oldalon is, úgymond a színészi oldalon, én tudom, hogy a színészben sokszor sokkal több van, mint egy rendezőben, és egy ügyes rendező remekül felszínre tudja hozni ezeket a dolgokat. Én ezt próbáltam felszínre hozni, de megmondom őszintén, hogy a rendezés közben azért bebehívogattam hölgyeket, hölgyismerőseimet, hogy mondják el a véleményüket arról, amit látnak, nehogy tévedjek véletlenül, és ez olyan jó dolog volt. Egyetemi társak is bejöttek, velük is beszélgettünk ezekről a kérdésekről, úgyhogy egy jó csapatmunka volt.
Karakter megformálásban mennyire működtek ők közre, hiszen minden egyes nő egy-egy karakter, akár mondhatnánk azt is, hogy egy-egy szeletké ennek a női társadalomnak, amelyik ott felvonul ebben a fürdőben.
Ugye a szöveg eléggé sok mindent leköt az emberből. Na most, ahogy a filmművészetben mondják, illeszd a képet a hanghoz, mi illesztettük a megírt szöveget a létező figurával. Tehát már a szereposztás maga is olyan volt, hogy olvasgattuk közösen, egy-egy szöveget több embernek a szájába adtam, most te olvasd ezt a szerepet, amíg egyszerre nem is volt a vita, hogy osztjuk ki a szerepeket. A Hollai Heizer Anna, aki a Mikve felügyelő vezetőjét játssza, hát az ő szerepe a legnehezebb, mert 21 néhány évesen egy érett 60-ast kell játszani, egy kegyetlen érett 60-ast, és szerintem nagyon jól csinálja. És ugye az ember ebben a korban szeret szépet játszani, mert szeret szépnek lenni a színpadon. Ő meg, hát nem azt mondom, hogy csúnya kell lenni a színpadon, de nem egy vonzó jelenség. Figurája nagyon hasonlít a Szál a kakukka fészkére című filmnek az ápolónőire, vagy a Robert Altman filmben, a MESH-ben az ápolónőre, tehát sok ilyen figurája van a filmművészetnek, ezeket is megnézegettük, megtárgyalgattuk, de ez az ő intim szférája a színésznek, tehát én nem megyek oda bele. Én csak kihozom, de ezt ő szólal meg, tehát Ruha István hegedűje is, végül is a hegedű szólalt meg, persze Ruha István segítségével, de ahhoz kellett hegedűs. Mondom még egyszer, nekünk ez a feladatunk tanárként, hogy ezeket a hegedűket működtessük. Na most a színház művészete az az egyik legbonyolultabb művészet, mert több művészetre épül, zeneművészetre, az irodalomra, a képzőművészetre, a képzőművészetből a tér kialakítása, nevezzük színpadképnek, a ruha, nevezzük a kosztümöknek. Ott meg első éves hallgatókkal dolgoztam, akik szintén lányok voltak, ők négyen voltak, és nekik is egy tanulási folyamat volt az, hogy hogyan kell egy színpadi teret kialakítani. Úgyhogy egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet volt. Ez egy óriási öröm azt látni, hogy az ember most nyugodtan vonulhat ki az élet csatateréről, mert olyan fiatalok jönnek után, akikre nyugodtan rá lehet bízni a színjátszást, ezen belül a magyar színjátszást.
És apropó a díszlet kialakítása, meg a színtérnek a kialakítása. Hogyan működtetek ti együtt, mert hiszen ez a hófehér, tiszta tér, ez úgy azért ellentétben áll mindazzal, amilyen társadalomban helyezkedik ez el. És nem is biztos azért, hogy ez az a hely, ahol minden kimondható. Legalábbis a vágy van meg bennük, gondolom, hogy kimondják, mert csak el vannak ott is nyomva, ugye, Sosanna által.
Igen, a helyzet az, hogy az ember, a néző szereti, hogyha egyes műveket ő fejez be. Tehát egy koncert után kijövök, és elkezdem dúdolni a dalokat, és ízlelem a számba a fejembe, és egyszer csak az enyém lesz, akár Mozart, akár Led Zeppelin. Így vagyunk a színházzal is. Tehát minden nem mondunk ki, egy nagy részét a közönség kell befejezni, a saját történeteikkel eszébe jusson. A jövőbeni másfajta döntéseit kéne befolyásoljuk mi ezekkel az előadásokkal. Tehát nem a tutit diktáltuk le, hogy na ez most így van, és ez így kell maradjon. A másik pedig az én színházi ideálom az a párbeszédre épül. Ezek a fiatal díszlettervező, ruhatervező lányok folyamatosan bent ültek próbán, és folyamatosan arról beszélgettünk, hogy hogy lehet a legideálisabb térben ezt vagy azt az igazságot kimondani, vagy elhallgatni. Mert sokszor nagyon erős művészi eszköz az is, amikor elhallgatok valamit, és megfogalmazódik a nézőben az, hogy jaj, tényleg azt kellett volna, vagy amazt kellett volna válaszolni. És az az öröme a nézőnek, amikor felfedezi ő az igazságot, tehát nem titkolom, én nagyon szeretem a Columbo krimiket nézni, azt hiszem mindéket láttam 10-szer, de krimik olyan ravaszul vannak megcsinálva, hogy a néző az első pillanatban tudja ki a gyilkos, tehát az első 5 percbe, és utána 40 percet végig izgul azon, hogy vajon ki a gyilkos, és hogy kapják el, és azt mondom, ez a művészetek egyik őrületes formája, hogy a titkot tudom végig, nem is titok már, de mégis ott tudok ülni, és nézem a fordulatokat, és egy adott pillanatban magamban is kételkedek, vajon jól láttam én az elején, vajon biztos, hogy az volt. Így építettük fel ezt az előadást, és rengeteg Columbót meséltem a lányoknak közben, hogy hogy szokott visszafordulni, hogy kétkedik, hogy hinti el a kétkedés magvát, és egy jó színház számomra azon kívül, hogy szórakoztat, ugye, gondolkodtat, és partnerként kezel, és ezek a lányok nagyon szépen végezték ezt a feladatot, hogy gondolkoztak, és mondom még egyszer, behozták az ő kicsi történeteiket, vagy elhallgatták az ő történeteiket. Nálunk nagyon-nagyon aktuális lenne többet beszélni a férfinői viszonyról, a családon belüli erőszakról. Azt hiszem, hogy nagyon sokat elhallgatunk ebből, és úgymond elfogadjuk azt, hogy a nőknek alárendelt szerepe van a társadalmunkban, és nekik hallgassa nevük. Először Székelyföldön, hiszem 1985-ben jártam. Érettségi után, és egy kis székelyföldi faluba eljutottam, ott voltak valami ismerőseim. A hölgyek álltak a szekrénél, és ott ettek. És mondtam, hogy miért nem tetszik leülni, ebéd volt. Szóval, jaj, mi nők, mi nem ülünk oda, mi nem ülhetünk oda. Tehát 84-ben még voltak ilyen struktúrák, a gyerek egyetemista volt, tehát én onnan ismertem, hogy együtt voltunk katonák. Tehát nem egy olyan közegben voltam, ahol esetleg nagyon-nagyon elmaradott emberi viszonyok lettek volna, hanem felvilágosult helyen, a gyerek már egyetemre járt. Na most ennek 40 éve. 40 év alatt ilyen komoly évszázados beidegződések nem múlnak el. Én nem azt mondom, hogy holnaptól legyünk hihetetlen másak, meg nem tudom, hogy mik legyünk, de a nőknek szerintem sokkal többet kéne szerepelniük a közéletbe, és nem ilyen erőszakosan, hogy na, akkor van 4 női helyünk, és akkor jöjjön oda 4 nő, mert az sem megoldás, hogy nem tudom, mi a megoldás, de erről kell beszélni. Mennyire van joga egy nőnek a saját testéhez, mondjuk egy házasságon belül? Közös megegyezéssel történik-e a nemi érintkezés, vagy mindig az egyik fogja eldönteni? Érdekelt nagyon a kérdés, és a fiatalokat is meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon érdekelt ez a kérdés. Hát ezekre próbáltuk meg válaszokat keresni.
Az eredeti szöveghez hűek maradtatok, vagy a darabnak a ritmusához? Mert nekem apropó, amit az előbb mondtál, volt egy érzésem, hogy azért a második felvonásban gyorsul minden fel.
A híres zenekarok koncertjén is a végén jönnek a nagyslágerek, meg a visszatapsnál jön a nagyon nagysláger. Hűek voltunk a szelleméhez a darabnak, de elég sok mindent kivágtunk belőle. Átszerkesztettem jeleneteket is ahhoz, hogy ez a felfele ívelő íve megmaradjon. Még egyszer, nem vagyok rendező, én színpadra állítottam egy darabot. Szövegbe is kellett dolgozni, mert fordítás se volt az, amivel én nagyon elégedett lettem volna. Nem szeretem, amikor a szerző agyon magyarázza a nézőnek, hogy kinéztem az ablakon, és nem volt ott senki. És ezt elmondja. Ezt csak akkor mondom el, ha nem nézek ki az ablakon, és van ott valaki. Tehát amit el lehet játszani, azt ki kell húzni a darabból. És fiatalok azt csináltuk, hogy vágtuk, és egy csomó érdekes dolog, amire a néző azt mondja, hogy milyen érdekesen alakult ott a játék, azt ők elmondták eredetileg a szövegbe, de akkor én miért játszam el? Tehát szinte egy rádiójáték volt ez a szöveg, elég sok inkoherencia is volt benne, most megnéztem a főpróbát meg a bemutatót, még fedeztem fel benne dolgokat, amiket egy éles szem kellett volna lásson, hogy logikátlan, De szerintem egy egészen koherens dolog született. Én személy szerint felismerem azt a kis mikroközeget, ahova 20 éve köt az életem, egy kis faluhoz, ahol élesbe fordulnak a dolgok. Mármint vita van a szomszédokkal, hogy hova dobjuk a szemetet, akkor nem egyszer megkapom 20 év után is, hogy de mi szólsz bele? Hát te nem itt születtél, te gyütment vagy. És nem rosszaságnival mondja, ő tényleg hiszi ezt a dolgot. Na ez a darab is körülbelül erről is szól, hogy te miért szólsz bele? Mert van egy ilyen ősi jog, vagy azt hiszük, hogy ősi jog, ahol születtél, az a tied. És az csak te döntheted el, hogy mi, hogy, mint. Kaptam én már az interneten is ilyen kritikákat. Évtizedek óta külföldön, meg más földrészeken élő marosvásárhelyi született emberekből, hogy miért szólok én bele a marosvásárhelyi színházi életbe? Mert azt nem úgy kell csinálni, hanem úgy kell, ahogy ők gyerekkorukban látták. Kiérzem ebből a fájdalmat, hogy nagyon fáj nekik, hogy muszáj volt elmenjenek, és nem élhet. Itt, de azért a világ nem erre tendál, tehát kölcsön kaptuk a világot ahhoz, hogy továbbadjuk a gyerekeinknek. És ezért nagyon felelősek vagyunk, hogy milyen gondolatokkal adjuk tovább.
Borzolhatja majd vajon ez a darab a kedélyeket egy kicsit, hiszen ez a hagyományok ellen is lehet akár.
A vallás ebben az esetben ürügy, a vallás ebben a darabban, ez az ortodox zsidó vallás, ez egy kontextus, és talán jobban rá tudsz mutatni a saját problémáidra egy másik tükrön keresztül, tehát ha nem mondod azt, ez vagy arra gondoltam. Meg tudjuk úszni, hogy azt mondjuk, jaj, ez Izraelben van, de aki akarja, az látja, hogy nálunk is ez megtörténhet. Én szerintem egy akármilyen művészi megnyilatkozás, legyen az versírás, könyv, festmény, az kell provokálja a környezetét. Mi nem dekorációt gyártunk a falra, gomolyaggal játszó kis cicák milyen jól mutat a falon, hanem szeretnénk provokálni az embereket, hogy próbálnak meg másként élni, vagy úgy éljenek, ahogy eddig, mert az a jó út, és láttam a színházban, hogy nem úgy kell élni, ahogy eddig éltél. Mi ezért játszunk Pál utcai fiúkat például, mert nem az érdekel bennünk igazából, hogy Molnár Ferenc mire gondolt, amikor megírta, azt ő megírta, és az jó van úgy. Hanem az érdekel, hogy ma, abban a románi magyar közegben, amikben élünk, a Nemecsek Ernőknek milyen esélye van arra, hogy beilleszkedjenek egy társadalom, hogy elfogadjuk őket, hogy megbocsássunk nekik, vagy mik a bűnök egyáltalán. És szerintem az igazi művészeknek folyamatosan ezen kell gondolkodni, és ezt kell provokálnia, mert minden más az még egyszer nagyon rossz kifejezés, de illusztráció, dekor. Szomorú látni ezt, hogy bemegyek egy lépcsőházba, és látok nagyon szép színaljai havastájat. Nem. Érdekelne a képzőművészeknek a munkája, vagy legalább fotósoknak a munkája, a szelektív személygyűjtés, hogy árasztjuk el ezt a földet szeméttel. És a művészeknek ebben kéne véleményt nyilvánítani, mint ahogy mi is megpróbáltunk véleményt nyilvánítani ezekben a női kérdésekben. Szándékosan kerülöm ezt a gender szót, mert most már a régi verset is csak úgy mondjuk, hogy szakálla volt gender. Nem ez volt a cél, hogy egy divatnak most felüljünk, hanem az volt a cél, hogy gondolkodásra bírjuk az embereket.